kapcsoljuk ki a kamerát?
Ez egy eufemizmus volt arra, hogy kapcsol már ki, bazd meg.
Ismét akkor üdvözöljük a kedves hallgatóinkat, követőinket. Ez már a 17. számú a Nem Uncsi Tesók rész. Itt ennél a mikrofonnál Péter.
Emennél pedig Gergő.
No, mára is hoztunk témákat. Szeretnénk folytatni itt a második évadban elkezdett olyan jellegű műsor felépítésünket, amely nem nyúlik el olyan nagyon hosszúra, mint ahogy egyszer-egyszer megpróbálkoztunk ezzel az első évadban, és egy picit próbálunk közönségbarátabb időhosszokat összehozni ezekben a podcastekben. Ha jól vettem észre, az előző három rész az azért egy ilyen 80-90 percben kimerül. Mit gondolsz erről, az úgy elég, vagy még így is vannak, akiknek ez megterhelő?
Hát, jó kérdés. Ki, hogy hallgat podcastet, ez szerintem annak a függvénye. Én például szinte soha nem tudnék leülni, és akkor szabaddá tenni másfél órát, akár milyen lelkes podcast hallgató vagyok. Viszont egy podcastet szívesen meghallgatok 3x30 perc formátumban. Uh-huh. És nekem például nem jelent gondot, de azt gondolom, hogyha kicsit így beszorítjuk magunkat időkorlátba, az nem baj egyáltalán, mert így is hajlamosak vagyunk túllépni. Ezen felül pedig szerintem mindig is lesznek akadályok, hogyha 60 perces, akkor miért 60 perces, ha 45 perces, akkor miért nem 30 perces.
Nekem is pont valami ilyesmi jutott eszembe, hogyha valaki... hogy mondjam, óckodik a podcast hallgatástól, akkor úgy is talál kifogást, hogy ezt ne tegye meg.
Így van, és
akit meg érdekel a téma, az úgy is meghallgatja, ha másfél órás, vagy ha négy és fél órás. Úgyhogy én mondjuk szoktam olyan filmes podcasteket hallgatni, és akkor itt tudom ajánlani a már korábban is említett Filmbarátok podcast sorozatot, ahol van, mikor tényleg ilyen négy-négy és fél órás műsorokat dobnak össze a srácok, úgyhogy és én sem egy ültembe hallgatom meg, hanem többszöri felvonásból, talán ezért is választottuk ezt a műfajt.
Négy órás podcast, vagy ilyen hatalmas...
Aha, simán.
De simán. A Filmbarátok?
Aha. Hát figyelj, mikor négy ember beszélget mondjuk ilyen 4-5-6 filmről, simán összejöhet.
Az érdekes, és ők is gondolom így otthon ülve veszik fel ezeket, nem feltétlenül.
Persze. Igen. Ők is otthon, és jó munkát végeznek, meg kitartóan csinálják most már, ha jól emlékszem, ami 10 éve, úgyhogy. És szeretik, amit csinálnak. Én sokat olvastam azzal kapcsolatban, hogy milyen témát válasz a podcastnek, és 5-ből 4 helyen azt írták, hogy olyanról beszél, amit szeret, amiről szeretsz beszélni, és értesz hozzá, mert az átjön a hallgatónak is, hogy ezt élvezettel csinálod, és még hogyha nem is 100%-ig vagy szakember abban a dologban, de hogyha van rálátásod arra a témára, akkor ez átjön a hallgatónak, és szívesen fog hallgatni.
Egyszer csináljunk már egy olyan podcastet, ahol olyanokról beszélgetünk, amihez nem értünk, és amiről nem szeretünk beszélni. Két ilyen témát választunk össze, hogy abból vajon milyen hosszan tudunk beszélni.
Ja, hogy most nem ezt csináljuk már egy éve? Jó, azért most így hirtelen nincs a fejemben az összes téma, amiről beszélgettünk ez alatt a 16 elkészült adás alatt, de hogy azért volt hozzám néha ilyen kicsit idegenebb témakör, és én úgy gondolom, hogy azért sikerült megoldjuk a beszélgetést. Még hogyha talán nem is merítettünk ki minden részét annak a bizonyos témának, de azért...
Én azt gondolom, hogy ha... próbálok magamon fogást találni, de nyilván saját magamnak nehéz. Most nem olyan értelemben...
Igen.
De figyelünk. Hogy ha olyan témáról van szó, amiről mondjuk nem szívesen beszélek, attól még azt gondolom, tudok róla beszélni. Uh-huh. Azt hiszem. Legalábbis azt gondolom, de lehet, hogy tudnál olyan témát mondani, hogy azt mondanám, na jó, hagyjuk egy szót se.
Uh-huh. Ja, biztos nekem is van ilyen, de hát próbáljuk a határainkat akkor, de lehet, hogy nem ma, ugye, mert hoztunk ma egy filmet, mint ahogy ezt szintén így nagyjából elterveztük, hogy minden adásba vagy egy sorozatot, vagy egy filmet, vagy egy videóklippet mutatunk be esetleg azoknak, akik nem ismerik, illetve lehet, hogy olyan filmekbe futunk bele, amiket még mi sem láttunk, de viszont több helyen találkoztunk velük, és úgy gondoljuk, hogy megpróbálkozunk vele, de azért általában valamelyikünk látta azt a bizonyos filmet, és akkor úgy kerül be az ötlettárba.
Abszolút, hát valamelyikünk ellássa.
De ugye, hogy ez már többször is elhangzott a podcastben, ti is ajánlhattok nekünk filmeket, amit ti ajánlanátok esetleg egy olyan szélesebb közönségnek, aki mondjuk nálunk hall róla, vagy esetleg, ha mi nem ismerjük azt a filmet, akkor szívesen megnézzük, és elmondjuk róla a véleményünket. De ma sem a filmmel kezdjük, azt majd egy picit későbbre hagyjuk. Hoztunk egy olyan témát Gergővel, amilyen most ilyen nagyon hirtelen ugrott be, ugye, a múlt heti ötletelés alkalmával. Volt itt több téma is a terítéken, de valamiért ez így beugrott, hogy beszélgessünk olyan, hát ilyen kezdeményezésekről, vagy nem is tudom, mi ennek az igazi megfogalmazása. Talán ilyen 30 napos kihívásoknak tudnám titulálni ezeket, és most novemberben akár több is van egyszerre, és talán ezért is ugrott be, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról. Én amúgy tettem ide az ötlettárba egy linket, nem tudom, hogy láttad-e, vagy megnyitod. Találtam egy honlapot, ahol minden hónapra van egy vagy akár több ilyen kihívás, úgyhogy tudunk itt böngészni, és nem csak a novemberiekről tudunk beszélni.
Uh-huh. Linket én láttam, de ez egy ilyen egyszerű, ilyen script jellegű, vagy ilyen írás
hát dolog, egy cikk...
vagy csak nálam nem jelenik meg, ez lehetséges.
Ó, hát egy cikk formájában egy hölgy vagy egy úr, én nem is néztem, hogy ki írta a cikket, így minden hónapra lebontva ír egy-egy ilyen szokásról.
Nekem ilyen nagyon fura kódokat hoz be, úgyhogy valószínűleg nem bírja még jelenlíteni az én felületem. Érdekes egyébként, hogy valahogy így az évvége fele kezdjük erre fölkapni a fejünket. Magam részéről azt tudom erről mondani, hogy nem vagyok az a fogadásos ember, ez a magamnak megfogadom, hogy. De mégis, hogyha valamit elhatározok, hogy ezt mostantól kezdve így csinálom, vagy mostantól kezdve azért sem így csinálom, akkor ahhoz helyel közel szoktam magam tartani, és ez a, mivel nem látok rá erre a linkre, nem néztem meg alaposan ezt az oldalt, a minden hónapra van egy kihívás oldalt, viszont azon gondolkozom, hogy miért van ez, hogy valahogy az év végére sűrűsödik, és főleg ilyen férfiakat érintő no shave november, no nut november, akár száraz november, vagy ez csak én most ilyen nagyon kiragadott példa, és csak én látom, mert engem ezek megérintenek, ezek a témák, vagy pedig évközben is azt tapasztalod, hogy na akkor most no shave március, nem no shave, hanem helyettesítsünk be egy mit tudom én, no meat március, mármint hogy nem a hús nélküli március, meg... Uh-huh.
Hát szerintem ez abban a részében egyetértek veled, hogy itt év végére tehető ez, de talán inkább azért, mert hogy a szilveszteri fogadalmak talán a kiinduló pontjai ennek a kezdeményezés sorozatnak.
Igen, csak hogy ugye az mondani, ilyen... hogy ez egy ilyen előpróbája, nem előszobája.
Hát a fene meg tudja, vagy lehet, hogy pont az ellenkezője, vagy az ellentétje, mert hogy ugye mindig olyan történeteket hallunk inkább, hogy egy szilveszteri fogadalom az ilyen 2-3 napig, jobb esetben 2-3 hónapig tart, és utána abba marad, de hogy ezzel viszont valamilyen szinten variálod a hónapokat, tehát hogy nem egész évre kiterjed az a, mit tudom én, az a futás elhatározás, hogy minden nap futsz XY kilométert, hanem mondjuk ezt egy hónapig csinálod, a következő hónapban meg nem borotválkozol meg. A másik részével, amit megmondtál, hogy ez nem igazán érzem, hogy csak férfiaknak, tehát...
Azért a november az...
Jó, hát... Majd mindjárt csodálkozni fogsz, mikor majd mondok egy pár érdekes dolgot, aztán majd beszélgethetünk róluk külön-külön. Igen, van ilyen is, természetesen akár vannak olyanok, amik univerzálisak, vagy uniszexek, tehát mindenkire vonatkozik, nem kimondottan nemekre bontható. Úgyhogy, de akkor kezdjük most a novemberrel, úgyis itt csücsülünk a november közepén, vagy inkább mikor hallgatjátok ezt már, inkább a november második felén. Ugye az ötlet az abból jött, hogy ugye van most kettő, de aztán kiderült, hogy három ilyen kezdeményezés is novemberben. Talán a leghíresebb az a Movember, ami ugye arról szól, hogy férfiak nem borotválják le a bajuszukat ebben a hónapban, és ez annak a kezdeményezésnek a része, vagy ilyen hát fizikálisan kimutatható része, hogy ezzel támogatod ezt a megmozdulást, hogy a férfi prostata, illetve hereráknak a megelőzéséről szól ez az egész. Aztán ennek az ikertestvére, mivel hogy ez kifejlődött odáig, hogy nem csak bajusz, hanem szakára is vonatkozik, amit te is mondtál korábban, ez a No Shave November, de ez a kettő összefügg, tehát vagy nem tudom, hogy ez mennyire földhöz ragadt, vagy kőbevésett tesz, hogyha tényleg én most tömé most vagy két hete nem vágtam le a bajuszomat, akkor mindenképpen támogatom ezt a kezdeményezést, vagy egyszerűen csak tök lusta vagyok?
Hát támogatva, szerintem alapvetően attól nem támogatod ezt a kezdeményezést, hogy nem borotválkozol, de ha például olyan típusú emberek lennénk, vagy én olyan típusú ember lennék, hogy egyszer használatos, vagy nem túl sokszor használatos borotválkat vennék azért, hogy borotválkozhassak, és az egész novembert azzal tölteném, hogy a véget nem borotválkozom, hogy ennek az árát elutaljam mondjuk a No Shave Orgnak, vagy ilyen donételjek egy ilyen központnak, aki aztán összegyűjti ezeknek a borotvára el nem költött, vagy borotválkozásra el nem költött összegeket a november kapcsán, akkor azt mondom, hogy támogatnám. De hát eleve, ami borotván van, az évek óta meg van cserélhető fejes, tehát úgymond én ezzel nem támogatom, maximum a figyelmet hívom fel másoknak a figyelmét, hogyha megkérdezik, hogy te figyelj már, miért hagytad meg a bajszodat? Hogy nézem már ki, és akkor elmondod, hogy figyelj csak, ez nem szimpla kinézetről szól, és akkor...
Hanem ez szól valamiről.
Igen, okit, ez ügyben felhívhatod valakinek a figyelmét, bár ugye most ez jó kérdés, hogy az, hogy te felhívod valakinek a figyelmét, de nem adakozol a témában, az szükséges, vagy nem szükséges?
Hát figyelj, végül is szerintem hasznos lehet, hogyha felhívod valakinek a figyelmét erre, hogy ez létezik, ez a dolog, és ha nem is férfival beszélsz, hanem egy nővel, akkor is mondjuk lehet, ő erről nem tud, vagy nem hallott, és hazamegy, és szól a párjának, hogy létszi, menj el, és nézd meg a prostatádat, hogy nem-e van valami baj. Szóval, hogy nem feltétlenül csak anyagiakban lehet ezt segíteni, hanem effektív azzal, hogy beszélnek róla az emberek.
Igen, ugye a nőknél azért kifejlett dolog ez, hogy egy bizonyos kor fölött akkor a rendszeres mammográfiára küldik őket, szinte felhívásszerűen kapják, ha jól tudom, lehet, hogy hülyeséget beszélek, de ha jól tudom,
igen, hallottam ilyet, én is.
A házi orvos jelzi is, hogy te már, mit tudom én, elmúltál 40 éves, neked évente egyszer legalább mammográfiára el kéne menned, hogy előzzük meg a márákot. Most ilyen szempontból ez a Movember, ez nekem számomra legalábbis új keletű bennél, mert még kisgyerekként is hallottam már, mi az, hogy mammográfia. Addig így erről nem hallottam, hogy férfi oldalról van-e ennek bármilyen megfelelője. Szóval nekem ez újnak tűnik, ami nem rossz dolog, hogy figyeljünk oda az egészségünkre.
Én megmondom neked őszintén, hogy hol hallottam mindenről a mellrákos, mind pedig erről a prostatás dologról, már ezekről a kezdeményezésekről. Ugye a mellrákosnál van ez a Pink Ribbon nevű, ugyanilyen, ez október hónapra vonatkozik, az meg arról szól, hogy a női mellrák megelőzésére hívják fel ugyanígy a figyelmet, mint novemberben a prostata és hererákra. Ugye több éve részt veszek ezen a Quiz Night nevű eseménysorozaton, és ott azon kívül, hogy pontokat szerezhetsz egy-egy fordulóba, vannak ilyen összegyűjthető jelvények is, és például októberben van olyan forduló, amikor a csapatod minden tagja egy rózsaszín szalaggal kell megjelenjen, és akkor ezzel támogatod, és ugyanígy van novemberben is, például a csapatod férfi tagjai nem borotválják le a bajuszukat, és például ilyenben én is részt vettem, vagy a csapat többi tagja is ezeken többször is részt vett, úgyhogy én tulajdonképpen innen ismerem ezeket a kezdeményezéseket, amikről most beszélgetni fogunk. Szóval, hogy az október az meg a Pink Ribbon.
Nekem nagyon érdekes, hogy a Movemberrel kapcsolatban én először egy ismerősöm kapcsán, András kapcsán találkoztam. Egyetemi énekaros volt, én már akkor nem jártam oda, de egyszer egy ilyen fellépés miatt ott voltam én is egy fellépés utáni íváson, és akkor annyira furán állt rajta egy akkora hatalmas bajusz, hogy kérdeztem tőle, hogy ez most mi? És akkor ő azzal magyarázta akkor, meg te ezelőtt egy 7 évvel, 8 évvel, hogy tartozunk annyival a bajusznak, hogy annyi fura férfi, általában az van, hogyha egy férfit látsz, és csak bajsza van, akkor az olyan fura, meg ezek a bajszos férfiak olyan kis fura emberek, és hogy tartozunk ennyivel a bajusznak, hogy normális, értelmes férfiak is legalább egy hónapig növesztünk bajszot, hogy ne csak a gyökér férfiakon legyen bajusz.
Az igen. Én se vagyok nagy bajuszmániás, viszont ugye van még itt novemberre egy másik ilyen programszerűség, az meg a száraz november, amit tulajdonképpen a hasznossága az egész évre, vagy bármelyik hónapra ki lehet vetíteni, vagy kipróbálni, ugye ez arról szól, hogy nem viszel alkoholt a szervezetedbe legalább 30 napig, aztán akinek ez bejön, azt ki tudja akár további 30, vagy 60, vagy 120, vagy napra kiterjeszteni, vagy akár még tovább. Te ezzel hogy állsz, vagy ezt mennyire? Hát természetesen itt az alkoholizmus
a felhívási alap.
Az a... Igen,
nem
igen.
Szoktam tartani így száraz novembert, méghozzá azért nem, mert most itt megracionalizáljuk az alkoholizmust. Megvan a nyomósokomra. Voltak az életemben olyan események, és ezeknek inkább lelki háttere volt, amikor felismertem, hogy tök jól esik, hogyha iszok rá, és akkor eldöntöttem, hogy most pont ezért nem iszom. És akkor teszem azt volt, hogy 6 vagy 8 hónapig semmilyen alkoholt nem ittam, még egy sört se, bárki megkínált volna egy, jaj, gyere csak egy körtel, hát ez körtel, hát ebből inni kell. Semmi ilyesmi nem volt. Szóval, ha tudok, akkor hónapokon keresztül nem fogyasztok alkoholt. Egyébként meg nagyon alkalomszerű most, míg veled beszélgetünk és csináljuk a podcasteket, két hetente biztos, hogy hát nem biztos, de két hetente nagy valószínűséggel jutok sörhöz vagy borhoz. Egyébként meg ha nem kell inni, akkor meg nem iszom. Tehát akkor 3-4 vagy 5-7 is eltelhet alkohol nélkül. Tarthatnék is, tudod, de de ilyen minek. Most ez így, ahogy így hallom magamat, kicsit így kívülről próbálom szemlélni madártávlatban, amit mondok, elég hülyén hangzik, hogy nincs reális indokom, hogy miért ne tart csak száraz novembert, de nem szoktam. Tehát nem jelent gondot, hogyha azt mondják, hogy vagyis hát lehet, hogy már akkor gondot jelent. Ha én eldöntöm, hogy most, hát most nem iszok, és most se kérek, nem, köszi, nem kérek, és de így áll, nem, köszi, nem kérek, akkor eldöntöttem, és nem iszok. Viszont ha valaki kívülről jön, és azt mondja, már pedig te egy hónapig nem fogsz inni, akkor az úgy lehet, hogy fölbaszna.
Hát ez szerintem ez ilyen alap motivációja a fiatal korban elkezdett alkoholfogyasztásnak, hogyha minél jobb, vagy igazából bárminek, hogy minél jobban tiltják, annál nyitottabb leszel rá, és csak azért is megmutatod. Egy cikkbe futottam bele, ami ezzel foglalkozik, ezzel a száraz novemberrel, és valami olyasmi mondat ütötte meg a szememet, mert hogy olvastam és nem hallgattam, hogy ez szokott segíteni az egész évben ivóknak abban, hogy ez az egy hónap arra motiválja őket, hogy azután már kevesebbet, vagy akár semennyit nem isznak.
Jó lehet ez a kijelentés, egyébként bizonyos ilyen tanulási, meg mindenféle ilyen életvezetési, meg life coach, meg hasonló ilyen tanácsadók szokták azt mondani, meg állítják, hogy nagyjából egy szokás kifejlesztése, vagy egy szokás elhagyása 21 napig tart. Nem tudom, mire alapozzák. Azt mondják, hogy ugye 21 napig ül a tojásban a fióka, vagy fekszik a tojásban a fióka, és 21 nap után kell ki. Ezt az analógiát ide szokták hozni, ami szerintem bődületes ökörség, mert és miközben a kis csirkének a 21 napig tojásban eltöltött idejéhez ez. De nyilván ez egy jelképes dolog, mint egy húsvétkor a tojás az az újjászületésnek a jelképe. Úgy ezt ide szokták rángatni, de ez a 21 nap, ez arról szokott szólni, hogy ha bármilyen szokást szeretnél kifejleszteni, vagy elhagyni, mondjuk káros szokást, akkor az első 21 nap pokoli nehéz. Megfigyelések alapján, viszont hogyha sikerül 21 napot teljesítened, ami 3 hét, akkor utána olyan szinten a szokásoddá tud válni, hogy mondjuk az új életmód, mondjuk, hogy elhagyjuk az alkoholt, hogy látok abba rációt, hogy a száraz november hozzásegít ahhoz, hogy lejjebb add a piafogyasztást hosszú távon vagy középtávon. Meg ad egy kis egérutat a májadnak, mondjuk, és regenerálódni.
És ugye van még egy novemberi szokás, erre te hívtad fel a figyelmemet éppen a múlt héten, én eddig ezt soha nem hallottam, mesélsz róla?
Ha nem hallottál róla, mert én sem hallottam róla. Megvan
Jöttek ezek
a mémek például, hogy amikor apám megkérdezi, tudod, van ez a Joaquin Phoenix-es Jokerből vett mém, ül a négy fal között, az ilyen, azt hiszem, ilyen fehér csempézett falak között, és sárga, ilyen intézetes ruha van rajta, és rágyújtott éppen, és akkor mondja, you don't get it. Megvan ez a mém a Jokerből? Na és akkor...
Igen.
November elején jöttek ezek a posztok, jóformán elsőjén mindenhol jöttek szembe ezek a mémek, hogy mikor apám megkérdezi, hogy miért ilyen gyors most az internet, és akkor you don't get it. Tudod, hogy éppen nem töltesz le 70 gigányi afgán kecske pornót, azért olyan gyors az internet, mert hogy no nut november van, és ez a no nut november az azt jelenti, hogyha egyedülálló férfi vagy, akkor nem nyúlsz magadhoz egy hónapon keresztül, vagy nőhöz, és hogyha párkapcsolatban élsz, akkor egy hónapig megpróbálsz szex nélkül élni, azért, hogy egyrészt tudj magad fölött önkontrollt gyakorolni, másrészt pedig szintén a prostata és hererákra való felhívás ez, vagyis hát ennek a kezelésére, illetve ennek a szörnyűségeire való felhívás. Ami egy tök érdekes dolog, illetve tök vicces szerintem, hogy egy 3-4 napon belül jöttek a következő mémek is a Nonat novemberre, miszerint, hogy bocsi srácok, de már elbuktunk. Hát azért elég nehéz ez a se nőhöz, se magadhoz egy egész hónapig nem nyúlni. És tehát jött szembe ez a mém, ez a jokeres mém, és hogy Fater nem vágja, hogy miért olyan gyors most az internet, és én se vágtam, hogy ezt most mire értik, és akkor elkezdtem keresgélni, és akkor találtam ezt a Nonat novembert, hogy ezt mikor találták ki, ezt nem tudnám megmondani, szerintem ezt a közelmúltban.
Hát lehet, hogy ez is, hogy ugyanolyan leágazása a másiknak ez a nem borotválkozós része, tehát hogy az is ketté szakadt ugye csak bajuszra, meg egyáltalán nem borotválkozásra, és akkor ez is még így kiegészíti, hogyha azt mondod, hogy ugyancsak a prostata meg hererák problémája miatt találták ezt ki, vagy talán ezért működik.
Hogy 2017-ben indították el, és először egy ilyen ironikus, vagy egy ilyen irónia volt ez az ilyen novemberi fogadalmakra, másrészt pedig az alapvető indítása ennek a 2017-es év környékén az ilyen valami Reddit, ilyen NoFap community, onnan eredeztetik, vágod ez a NoFap, vagy mi ez a fap. Ezek is
igen.
Kifejezéssel, mémeken találkoztam először. Szóval alapvetően arra utal, hogy annak is vannak mentális előnyei, ha mondjuk egy hónapig nem nézel pornót. Ja igen, a Nonat novemberhez az is hozzátartozik, hogy nem töltesz le pornót, nem nézel pornót, nem nyúlsz magadhoz, nem csajozol, nem bocsátkozol egy éjszakás kalandba, illetve szerintem párkapcsolaton belül is egy hónap szünetet jelent. Azt hiszem. Igen. De aztán van ilyen is, hogy Destroy Dick December. Destroy Dick December.
Ezt nem értem.
Ez közvetlenül ugye a Nonat November. Követi?
Jó.
De hát mindenkinek a személyes fantáziájára bízzuk, hogy ez hogy is nézhet ki.
Hát nem akarom reklámozni itt a jelenlegi státuszomat, de nekem akkor be fog jönni szerintem ez a novemberi Nonat. Lépjünk is tovább szerintem. Mit szólnál, ha itt egy kicsit végigfutnánk itt az évi dolgoknál ebben a cikkben, amit találtam, és akkor egy kicsit mondjad?
Jó, igen.
Jó. Szóval, hogy januárban itt hármat is ír, de nem fogom mindet megemlíteni, de ugye már az előbb a bajusz növesztésen meg az arcszakál meghagyásról volt szó, és azt kérdezted, hogy ez nőknél is van. Na kérlek szépen, januárban van olyan, hogy January, ami ugye azt jelenti, hogy szőrös január, és főként arra irányul, hogy a nők elfogadják és megszeressék a természetes test szőrzetüket. A kihívás adott egy hónapnyi mentesülés a szőrtelenítés alól, amely egyben az egészséges testképet is hivatott támogatni.
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy szoktak szólsz? Instagramon szembe jönni ilyenek. Illetve ide kell rángassok egy Californication részt, talán az első évad, vagy a második évad első részében van ez. A lényeg az, hogy megvan neked ez a sorozat, a David Duchovny-s California magyarul. Ott a második évadban, tehát ő ugye
igen.
könyvíró, de hát egy internetes újságírására kérik fel, és erről beszél, hogy szeretem, hogyha egy nőnél van valami szőr odalent, ettől olyan érzésem van, hogy nem egy 17 éves tinivel vagyok együtt. A testképzavar, ez jó kérdés, hogy azért tudjuk, hogy mindannyian találkoztunk nagyon sok különböző nővel, Én azt gondolom, hogy most meg tudok engedni magamnak akár szexista, akár nem szexista kijelentést, nem különösebben izgat, csak az, hogy a nő olyan, mint a csoki. Ilyen van teljes csoki, van keserű csoki, van Mikulás csoki, van nyuszi csoki, mindegyik finom. Lényegtelen, hogy milyen formája van, mindegyik finom, attól függetlenül vannak külön olyan nők, akik jóformán egy darab szőr sincs rajtuk, és vannak olyan nők, akik szerintem szőrösebbek, mint én. Hogy most... kiskorunk óta, vagy nem tudom, ami, vagy tínédzser korunk óta azért vagyunk mi is trenírozva egy bizonyos fajta női testmodellre. Hát sokszor lehet, hogy nem is a nők fejébe kéne ezt helyre tenni, ezt a dolgot, a testkép, egészséges testképet, hanem lehet, hogy most már ezeket akár az ellenkező nem fejében is lehetne helyre rakni. Mindazonáltal arra akartam kitérni, hogy számomra azért egy kicsit még mindig fura, amikor Instagramon vagy Facebookon, de leginkább Instagramon szembe jön velem mondjuk olyan profil, egy női profil, ahol ő felteszi, hogy mit tudom én, felrakja, hogy ezeket szoktam csinálni, ezeket reggelizem, stb. Egy általános Instagram contentről beszélünk, és mondjuk minden hónapban 3-4 alkalommal felkerül egy szerintem az enyémnél is szőrösebb hónaj, és az én lábamnál is szőrösebb láb. Nem tudom, nekem azért ez szokatlan, kicsit ezen meg szoktam ütközni. Ez egy olyan dolog, hogyha kimegyek az utcára, sem látom senkinek a szőrös hónalját. De láthatom egy szőrös, láthatok akár a buszon szőrös női lábat. Nem ütközöm meg, szerintem kisgyerekkoromban is láttam már nagyon szőrös női lábat, akár tanárnéninél, akár mit tudom én, konyhásnénin. De ettől függetlenül azért fura nekem, amikor valaki telibe fotózza a hónalját, és ezt fölrakja, és ez szerintem kicsit ez a... Amikor bizonygatod, üvöltözöl, hogy nem vagyok buzi, akkor az azért szerintem magába foglal valahol egy rejtett homoszexualitást, nem? Egy látens homoszexualitás.
Az. Ezzel a női szőrzettel kapcsolatban én is úgy látom, hogy egy bizonyos idő óta, nem tudom, nem olyan régóta, egy pár éve, most az lett a divat, hogy meghagyják a lányok maradjunk a hónajszőrnél. És jó, mindegy, most nem, ne térjünk ki minden végtagra. Lényegtelen, inkább engem az egészben az zavar, az nem zavar, szerintem az természetes, hogy a nőknek is ugyanúgy nő a szőrük, mint a férfiaknak. Jó, lehet, hogy nem olyan mértékben, de ahogy te is mondtad, valamelyiknek jobban is akár, mint egy férfinak, de hogy ennek a propagálásával nem vagyok túlságosan kibékülve, mint ahogy azzal se, hogyha egy reklámban azt látom, hogy hú, milyen sima.
Igen, az sem reális,
totál
nem reális,
valakinek.
Nem sima, és tehát, nem is hogy... kell sima legyen.
Így van.
Amikor megfogod az ingát középről, és így kihúzod tökig balra, és elengeded, akkor ez tökig ki fog lengeni jobbra. És akkor kihozott tökig balra, hogy
így van, így van.
Szörtelen, mesztelen, minden nélküli, majd elengeded, és akkor szembe jön egy Insta poszt, amikor így arcodba vág egy ilyen bokor. Igen.
Csubakka néni ott köszön. Igen, én is annak a híve vagyok, hogy úgy a kettő között legyünk, tehát hogy ne legyen tényleg olyan az aktuális partnerem, mint egy 8 és 16 év közötti kislánynak a szőrzet hiányos kinézete, de mondjuk annyi szőr ne legyen rajta, mint egy
így eszembe jut a Lostból az a nagy darab dagi.
Szóval, hogy ez...
Az ilyen, tudod, vannak ezek az úszók is a Városi medencében, hogy így felveszi az úszósapkát a fejére, de a háta olyan szőrös, mint egy detket a mikrofonon. És akkor oké, hogy a fejéről, arra néhány négyzetcentiméterről nem megy szőr a medencébe, de a testéről annyi haj megy, mint négy óvodás csoportról, vagy nem tudom. Na, tehát egy nő szerintem...
De várjál, azok, akik úszósapkát tesznek, azok azért teszik, hogy ne legyen hajas a víz,
szerintem
vagy azért, hogy ne legyen vizes a hajuk?
Szerintem az úszómedencébe, hogy úszósapka használata kötelező, az a haj ne úszkáljon a vízben. elsődleges...
Ezen még nem gondolkoztam, bevallom, de nekem valamiért most, ahogy ez így szóba került, inkább az tűnt evidensnek, hogy azért az teszik fel, alá, hogy ne legyen vizes a hajuk, de... Na hát ennyiszer használtam.
Na szóval igen, tehát hogy ne legyen ilyen
jó, menj, igen.
Szerintem, de ez, hogy is mondjam, nehéz megmondani valakinek, hogy ne legyél szőrös. Jó, ez nem jutott eszembe még, bocs.
Igen.
Eddig azt hittem, hogy szőrös kell legyek.
A fél életemet úgy éltem le, hogy ezzel szophatnak, de kösz, hogy szólsz. Na, a február az ugye elég magával érthetődő, itt egy olyan koncepció rajzolódik ki, és ez is logikus valamilyen szinten, az a neve, hogy frugal februári, vagyis takarékos február, de hát ezt mondjuk könnyű összehozni, mert hogy ugye a február általában csak 4 hét, tehát 28 nap, úgyhogy hát most vagy ott tudsz a legtöbbet takarékoskodni, vagy ott nem.
A kiadásaidat, akkor nem tudsz egyébet csinálni februárban, mint takarékosabb lenni, mint bármely más hónapban. Egyszerűen a matematika nem engedi.
Igen. Na itt a március, meg az április, márciusban ilyen márciusi maratont ír, aminek keretében 25 kilométeres túrázásra buzdítják az ebben részt venni vágyókat, áprilisban pedig a nincs időm olvasni kihívás szokott zajlani többek között. Ez ugye adja magát, hogy az emberek minimum, vagy hát itt azt írja, hogy maximum 10 percet, de szerintem azért 10 percnél többet kéne akkor már olvasni, ha csak egy hónapig csinálod. De igen, lehet, hogy a mai digitális világban az a maximum 10 perc sem olyan nagyon rossz, hogyha annyit olvas egy olyan ember, aki tényleg elkerüli ezt a
szerintem ez erősen átlagolva van, dolgot. Mert ez a nincs időm olvasni, ez előfordulhat egy középvezetővel is, vagy vezetőbeosztásban levővel, aki esetleg egy vagy két diplomával rendelkezik, tartozik alá 40 ember, és azért sok mindent kell tudjon, és képbe kell legyen. És szerintem vonatkozik Józsira, a kőművesre, aki jóformán reggel egy kőműves aktimellel kezd a kocsma előtt, vagy a 100 forintos bolt előtt, majd este megint valamilyen boltba felemegy. Szerintem egy olyan embernek is nagyjából egy 10 perc, hogy mondjuk vegyél egy sportújságot, vagy egy napilapot, és olvass rá belőle 10 percet, még, de nem tudom, még ha bulvárt is, vagy ne, inkább azt ne is mondjuk. Azt ne.
Maradjunk akkor tényleg a sportújságnál.
Nyerte a Fradi, vagy nem. Uh-huh. És akkor lehet, hogy ez azért van átlagolva, mert szerintem vannak olyan emberek, akik meg napi szinten lehet, hogy 2-3 órát is olvasnak.
Na, a május az már szimpatikusabb, vagy hogy mondjam, inkább közelebb áll az én nézeteimhez is. Ez a csomagolásmentes május, ami ugye elég hasznos tud lenni, mert ugye Puzsérék szokták mondani, hogyha veszel egy parfümöt, az ugye eleve már benne van egy üvegbe, ami benne van egy dobozba, amit beletesznek egy zacskóba, amikor megveszed, és akkor azt még, hogyha odaadod valakinek ajándékba, azt még előtte becsomagolod. Szóval, hogy és ez csak most egy tárgy, és két ember, ugye? De hogy ebből rengeteg van. És hogy ezeket igencsak ki lehetne küszöbölni tényleg a legátlagosabb mindennapi életből ezeket a plusz zacskókat, meg plusz papír bármit, és plusz műanyag, nem tudom mit, és tényleg ettől például nekem mindig herótom szokott.
Tudod, lenni. Egy jó magyar háztartáshoz hozzátartozik egy zacskó, amiben bele van téve, vagy 200 másik zacskó.
Igen.
Igen.
Az az igazi családi ház, igen.
Ez az áprilisi volt, vagy nem májusi, ugye?
Igen, ez május volt. A június az is szimpatikus számomra, ez a digitális detoxról szól. Ugye, hogy június már talán inkább nyári hónap, mint tavaszi, és több időt lehet eltölteni a szabadban, és ebből kifolyólag ugye kevesebb időt töltesz az okostelefonoddal, vagy a tableteddel, esetleg a számítógépeddel, és akkor ezt mondjuk lehet méricskélni, hogy akkor ez mennyit jelent ez a kevesebb idő. A július volt még az a július ilyen kihívásos vagy kezdeményezéses hónap, amiről már hallottam, illetve már akartam beszélni róla még a műsor elején, de akkor úgy gondoltam, hogy ne ugráljunk így a hónapok között. Ez a műanyagmentes július. Ugye ez arról szól, hogy minden műanyag tárgyat mellőzöl, amit csak tudsz. Például most gondolok itt a legegyszerűbbre, ha bemész egy kávézóba és kérsz valami üdítőt, akkor nem kérsz mellé szívószálat.
Igen, abszolút. Az például, ez a szívószál kérdés, ez mindig egy, szoktak ezekkel, erről mémek is születni, hogy oké, nem kérek szívószálat a Starbucksban, de kapsz azért egy poharat, egy műanyagfedőt, egy nem tudom én, ráírják a nevedet, plusz egy szalvéta, meg egy ilyen fogókát rá. Hát, de ettől függetlenül jó kezdeményezés, hogy igen, a szívószál az azért egy hatalmas, vagy egy tetemes mennyiségű műanyagot tud a szemetesbe juttatni.
Hát ez a csomagolásmentes májusnak a testvérpárja szerintem. Augusztusra itt kettőt is ír nekünk, az egyik az autómentes augusztus, bár ez szerintem valami, nem tudom, melyik másik univerzumba zajlódhat, illetve valamelyik sci-fi sorozatból egy kiragadott rész, illetve a káromkodásmentes augusztus, de ezt is ilyen kicsit erőltetettnek érzem.
Alapvetően nagyon sokszor nincs meg az emberek fejében, hogy mi az a káromkodás. Szótári alak szerint, vagy értelmező kézi szótár szerint a káromkodás a szentek, szent dolgok, lebecsmérlése, szentségtelenül való kiejtése, trágárul való kiejtése. Alapvetően az emberek szerintem jóval kevesebbet káromkodnak, mint amennyit trágárul beszélnek. Ezen mindig szoktam vitatkozni, ez egy nagy hülyeség, vagy ez az én fasságom, de én ezt szoktam csinálni, ragaszkodom hozzá. Ez a trágárságmentes augusztus, ezt támogatom, vagy ezt szerintem néha nekem is szükségem lenne rá. Ugyanakkor, hát jó káromkodás, vagy vegyük hozzá a trágársághoz, de értem, hogy mi ez.
Hát ezzel is úgy vagyok, mint a szőrös nőkkel, hogy szerintem nyomatékosítani egy mondatot, vagy egy gondolatot szerintem simán lehet használni trágár szavakat, de nem kell ugyanúgy túlzásokba esni, hogy minden
igen,
második szavad
egy ilyen.
Tehát kötőszóként használsz trágár szavakat, azzal se értek egyet. De most egy bazd megér, nem fogok senkire rossz szemmel nézni.
Igen, és biztos, hogy van ilyen élményed suliból is, hogy van olyan osztálytársad, akinek tényleg minden második szava egy bazd meg, mert ő azt hiszi, hogy mennyire menő. Ugyanakkor van olyan élményem is, hogy 4 év alatt egy tanárom szájából egyszer hallottam trágár szót, de akkor az megmaradt. Tehát mit tudom én, 16 éve is emlékszem arra a mondatára, mert akkor ott nyomatékosított vele, nem pedig menőzni akart, vagy legalábbis a gyerek fejében ugye nyilván ez úgy fogja fel, hogy menő dolog trágáról vagy csúnyán beszélni.
Hát ez is ugyanolyan menőségi dolog szerintem a fiataloknál, mint a cigi vagy a pia. Tehát, hogy ugye gyerekkorodban ezt nem szabad, meg nem is igazán tudod, hogy mit jelent, de mikor megtudod, és mondjuk használtad, és rád szóltak, de már kicsit nagyobb vagy, és tudod, hogy most már használhatod, és nem szólnak rád, igen, akkor használod is. De hogy ezt szerintem ki lehet nőni egy idő után, és tényleg be lehet építeni okosan a mindennapi beszélgetésbe. Természetesen ez attól is függ, hogy kivel beszélsz, mert egy baráti társaságban biztos nem fognak ferde szemmel nézni rád, hogyha tényleg mondasz egy obszcénebb szót, vagy ilyesmi, viszont megvan az a megvan az a hely is, ahol, ahol tuti, hogy nem használnék mondjuk én se ilyen szavakat. Szeptemberre ugye ez is kicsit szimpibb, ez a second hand szeptember, vagyis hogy ebbe ugye azt akarják propagálni, hogy nem feltétlenül csak új dolgokat, csak márkás üzletekből kell vásárolni, hanem akár azt is meg lehet oldani, hogy olyan ruhaneműket, vagy bármilyen használati tárgyat használjunk, amit mondjuk mások már nem használnak, de természetesen az olyan minőségben van még, hogy azért nem kell rosszul érezd magad miatta, vagy nem néznek rá csúnyán.
Szerintem én second hand life-ot élek, szóval abszolút egyetértek ezzel.
Igen, azért is.
Egy iszonyat király kerékpárt, most csak, hogy ide hozzam, de akár a ruhákat nézem, hogy legtöbb cuccom szerintem használt. Vagy én például szívesen veszek, használtam valódi bőrcipőt, ha szép állapotban van, és akkor utána felújítom, kiszedem a belsejét, kimosom, vakszal újra kenem, cipőpasztával újra kenem, helyreállítom, új fűzőt veszek hozzá. Tehát vannak olyan cipőim, amik olyan állapotban vannak, hogy minden évben, amikor előveszem ősszel vagy télen, megmondják, hogy jaj, de jó új cipőd van, és így nem új, csak vigyázok rá, vagy karban tartom, és én ezt tökre élem, ezt nagyon élvezem, hogy nem kell elmenjek egy cuccot négyszeres áron megvenni újonnan, hanem az egynegyedeért is hozzá tudok jutni szép állapotban. Ez abszolút támogatom. Amúgy is tudjuk, hogy a bolygónak az egyik legerőforrás kimerítőbb része ez a divatvilág, ahogy így jönnek az ilyen nagy márkák, vagy ilyen általános márkák, amik bemész egy plázába, és ott van a Zara, a H&M, a C&A, ezek az egyszerű konfekciós boltok, ahol gyártják minden egyes évszakban, háromszor, négyszer, két hetente kollekcióváltás van, nem tudom mely sivatagokban így több tonnányi ruhákat raknak le, soha nem használt ruhákat egyszerűen, hogy tudják hova tenni ezeket az ipari szemétnek minősülő textileket, miközben mondjuk nem is az, hogy Afrikában
éheznek, meg éheznek.
Mondjuk Kína mellett a tengeren állomásozó hajókon gyerekek varják őket fillérekért, és te meg megveszed az ő bérezésükhöz képest mondjuk lehet, hogy 10000-szeres áron, amennyit kapnak egy ilyen termékért, szóval én abszolút támogatom, ez nagyon visszahúzza az ember ökológiai lábnyomát.
Én is tökéletesen egyetértek ezzel a second hand, vagy igen, ezzel a second hand-es kezdeményezéssel, én is azt hiszem ebben hasonlószörűek vagyunk, én is meg tudom számolni az elmúlt, mit tudom én, 5 évben hányszor vettem vadi új valamit, tehát igen. Na és hát így körülbelül így körbe is értünk az évbe, ugye az októberről már volt szó, illetve a decemberre itt ebbe a cikkbe elég ilyen ezotérikus, ilyen New Age-es izé van, ami annyira nem szimpatikus, úgyhogy maradjunk abban, amit te. Ajj, de várjál, mert már direkt becsuktam. Hát valami hálanapló, vagy mi a fene. Tehát, hogy így összegezd az évet, és akkor így felír minden jót és rosszat egy valamibe, és akkor zárt ki a rosszat, és hurra, csak a jót. Na szóval ezzel így annyira.
Hagyjuk az Amerikát.
Igen. Hagyjuk ezt a dolgot. No, mára is hoztunk ugye egy filmet, ahogy a műsor elején mondtam, illetve már az előbb itt pedzegettük. Ez pedig egy 2013-as alkotás, aminek az az eredeti címe, hogy Under the Skin. Mi is volt a magyar címe?
A felszín alatt.
A felszín alatt. Na jó, én itt beírtam az ötlettárba, szerintem csináljunk majd egy olyan műsort, amiben van egy olyan téma, hogy ilyen hülye fordítások, mert most jó, belemehetünk ebbe, hogy ezt hogy lehet jobban lefordítani, de felszín alatt, under the skin. De hogy ennél vannak amúgy durvábbak, szóval majd...
Hát egyrészt erről szerintem csináltunk már egy műsort, ugye?
Á, de az egy kicsit más volt azért, tehát ott igen, tudom, mire gondolsz, de az úgy más, tehát ott más címeket adtak. Igen, igen, tehát ugyanaz volt az elindítója ugye annak a 8. utas című Facebook oldalnak, de hogy keresgéljünk direktbe ilyen címeket. Jó, mindegy.
Értem ezt a részét, hogy értelemzavaró egy kicsit, de tulajdonképp, ha az angol címet megnézed és a magyar címet, szerintem ez egy üdítő kivétele a magyar címadásnak, ugyanis itt én azt érzem, hogy a magyar cím jobban rátapintott a mondani való lényegére, mint az angol.
Na, hát akkor ezt akkor majd ketté lehet bontani, hogy olyanok, amik teljesen mások, és nem azt tükrözik, vagy nem azt jelentik, de nem is azt tükrözik, illetve akkor lehet ha pozitív példákat is hozni, hogy adtak egy szar eredeti címet, de a magyar forgalmazónak volt annyi vér a pucájába, hogy vett annyi önállóságot, hogy kitalált egy sokkal a film képi világára, mondani valójára egy jobb címet.
Jó.
Na,
jó.
És akkor te azt mondod, hogy ez például az?
Én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó példája annak, hogy lehet magyar filmcímet úgy adni, hogy az jobban is jön a magyar cím által, mint az eredeti.
Na, de akkor beszélgessünk egy kicsit a filmről. Ugye, ahogy mondtam, ez egy 2013-as alkotás. Következő évben volt amúgy a bemutatója, tehát annak is már több mint 7,5 éve. Amúgy egy Jonathan Glazer nevű angol rendező, bár inkább ilyen klippek és reklámfilmek készítésével foglalkozott inkább, de van azért néhány filmje is. Nem ez volt az első, igen.
Hadd ékeljen már ki ide, vagy ide a mondani valóban bele azt a kérdést, hogy ezt nagyon sokszor szétszedik, hogy filmrendező, vagy reklámfilm és commercial, vagy ilyen, tehát kifejezetten rövid film, videoklip rendező. Aki videoklipet rendez, az nem a filmrendezésnek a minősített esete abban az értelemben, míg egy filmrendezőnek áll 140 perc rendelkezésre, 120 perc, hát nem 140, az már nagyon sok, de hogy még 120 perc áll rendelkezésre, és ő kibontakozhat 120 percben, míg egy videoklip rendező amúgy jóformán 4,5-5 perc alatt el kell mondja azt, amit át akar adni. Tehát, hogy ez... szerintem egy olyan halmaz a filmrendező, aminek a belsejében foglal helyet a videoklip meg a reklámrendező, nem? Vagy ez így tényleg szét kell szedni?
Szerintem elég kevés olyan markáns filmrendező van, aki klippeket is forgat, illetve fordítva.
Uh-huh. Az tény, hogy kevés van, de ez azért van, mert ez egy nehezebb műfaj, és ebben kevesebben mártóznak meg.
Mármint melyik?
A videoklip és rövid film.
Hát a fene tudja. Tehát most, hogyha megkérdezel, akkor tudnék mondani 2-3 nevet, akinek ugyan olyan szinten tetszenek a klipjei, mint a filmjei, de nem...
Jó, ne vigyük félre ezt a témát, akkor
szerintem
Jonathan
sem.
Glazer.
Igen. Mármint miről?
Hogy nem elsősorban filmeket rendez.
Hát mondom, hogy nem ez az egyetlen filmje, nem ez az első filmje, vannak más rendezései is, de valamiért, illetve én meg is néztem más filmjeit is, de valamiért ez az Under the Skin áll hozzám tőle a legközelebb. Pár évvel ezelőtt, kb. 3-3,5 évvel ezelőtt néztem meg először ezt a filmet, én már olvastam akkor róla, ugyanis eléggé fel volt hype-olva, ugye Scarlett Johansson a főszereplője ennek a filmnek. Az évtized közepén ő tényleg akkor lépett előre ilyen igazi első vonalas hollywoodi színésznővé, és kicsit olyan furcsa volt, hogy nem egy blockbusterbe vállal szerepet. Azt mondjuk el, hogy egy sci-fi filmdrámáról beszélünk, Tehát, hogy ez a két műfaj igazán jól keveredik ebbe a filmbe. Szóval, hogy azért sikerült ezt felhájpolni valamikor a 2013-as év végén, 2014-es év elején, mert hogy egy ilyen név viszi a hátán ezt a filmet, amúgy a többi szereplő azok talán inkább Angliába ismertek, vagy ismertebbek, és annak ellenére, hogy fel lett hájpolva, mégis a fű alatt maradt.
Vagy a bőr alatt.
Vagy a bőr alatt.
Nagyon érdekes, hogy én sokszor gondolkozom ezeken az indie megoldásokon. Itt van egy film, itt van egy nem túl ismert rendező, könyvből csináljuk a dolgot. Valahogy ez nyilván könyvben jóval könnyebben átadható egy megfelelő tudással rendelkező ember által, mint mondjuk képi világban két órába vagy másfél órába bezsúfolva, és hogy kell egy ügyes szkriptíró, és akkor ezen felül ezeket nyilván odaadják a színésznek. Vajon ilyenkor egy ilyen Scarlett Johanssont ilyen marketing céllal választanak bele ebbe a filmbe, vagy pedig azért tartunk ott, vagy vagyunk úgy, hogy teszem azt, van egy büdzsé, és nem az van, jó, a teljes filmre szánt büdzsé 50%-a az, hogy megpróbáljuk kifizetni a Scarlett Johansson, és akkor a maradék a minden más egyéb technikai háttér, hanem, tehát, hogy nem bevásároljuk, megvesszük kilóra az adott színészt, hanem tud ez annyira jól megszületni, ez a szkriptírás, hogy azt mondja a színész, hogy ez tetszik, ez kell nekem.
Nézd.
Mert szerintem kifejezetten indie film ez a és
egyértelműen.
Masszívan művészfilm.
Igen, de szóval, hogy sok minden kell ehhez, nem dolgoztam filmes szakmában, fogalmam sincs, hogy ez hogy működik, de gondolom, hogy azért van egy adatbázisa egy rendezőnek, vagy egy forgalmazónak, aki bevállal egy ilyen filmet, hogy akkor kiküldi a forgatókönyvet pár híresebb, nevesebbnek, és akkor, ha valamelyik rákap, akkor leszerződtetjük. Most szerintem Scarlett Johansson sem ebből a filmből gazdagodott meg, vagy tehát, hogy kellenek ide ilyen kompromisszum nevű fogalmak. Gondolom, vagy legalábbis olvastam is ilyet, hogy ő is ki szerette volna próbálni magát egy ilyen témakörű, kicsit ilyen visszavontabb, vagy ilyen undergroundabb filmbe, ezért is vállalta el ezt a szerepet, nem feltétlenül a pénz motiválta, én
úgy gondolom. Igen, azt gondolom, hogy ez egy olyan kihívást támaszt egy színésznek, ahol itt tényleg kell színészkedni, itt nem elég, hogy a dekoltázson visszaveri a fényt, itt nem elég, hogy a legjobb ruhámat rám adják, meg rám szabják, hogy úgy feszüljön, hogy megfelelő módon láttassa a testemet, és akkor odaszegezze a férfi vagy kifejezetten női szemeket, hanem itt aztán tényleg itt bele kell adni a színészi teljesítményt, hogy átmenjen az az üzenet, amit a rendező meg a forgatókönyvíró alapvetően ennek szánt, hogy hát itt eleve már volt egy író, aki ezt az egészet irodalmi szinten összehozta, egy regény alapján, vagy hát ugye a regény alapján készült a film.
Egy Michael Faber nevű írónak a 2000-es regény alapján készült a forgatókönyv, amiből aztán a film. Az élményeimről még mondok egy pár dolgot, mert ugye belekezdtem, hogy 3-4 éve láttam először ezt a filmet. Mint ahogy mondtam, hallottam, meg olvastam róla már annak idején, és nekem főleg a film eleje, az óriási élmény volt, annak ellenére, hogy elég könnyen rá lehet ismerni a Stanley Kubrick 2001 űrod összejájának a nyitó jelenetére, vagy akár több motivumára, gesztusára. Engem nagyon magával ragadott a nyitó jelenet, az nagyon belém ragadt, és aztán úgy vitt magával az első nézéskor. Most az újra nézéskor, miután elhatároztuk, hogy erről a filmről fogunk beszélni ebben az adásban, már annyira nem érintett meg, vagy nem váltottak ki ugyanazokat az érzelmeket belőlem. Nem mondom, hogy most nem tetszett, vagy hogy nem volt, vagy nem elevenedtek fel ugyanazok a, az érzelmek, vagy érzések, mint az első nézéskor, de, de már természetesen nem kaptam meg ugyanazt a, ugyanazt a világot. Szóval, hogy én inkább az első megnézésre tudok támaszkodni. Menjünk bele a részletekbe, vagy mesélsz te is a... hogy hogy fogadta be a kis szervezeted, a kis tested, lelked ezt a...
Ugye küldted a filmet, és én abszolút kifejezetten nem néztem hozzá semmit, sem rendezőt, sem egyéb dolgokat, nem akartam róla tudni, hogy milyen kritikák születtek, és így leülve az elejéből rögtön ugye a 2001 gyűrod összeja jutott eszembe úgy, hogy egyébként én azt a filmet még nem láttam, tehát szégyen gyalázat, de én nem néztem még azt végig, viszont tudom, hogy hogy szól az eleje, vagy hogy, hogy indul az eleje, és kifejezetten ezt jutatta eszembe, és utána egy hosszas fejtörés volt ez az egész. Szerintem egy 15 évvel ezelőtt, ha valaki ilyen filmet tesz elém, akkor, akkor az jutna eszembe, hogy miért kell ilyeneket nézni. És amikor most így nem tudom, egy 15 évvel később már túl van az ember egy jó pár filmen, akkor azon gondolkozom, hogy, hogy amikor minden felrobban előtted, meg minden csöcsöt kiraknak, meg mindenki szétcsinál mindenkit, akkor ott nincs mind gondolkozni. És egy ilyen film, ahol jóformán minden idegszálladat igénybe veszi a film, na ezek most már tetszenek. Most már kifejezetten a régebbi előzetes film ismereteimre hivatkozva nekem tök jó érzés volt, hogy a végére azt kaptam, amit vártam, vagy amit a képi világban leszűrtem egy idő után. Tehát abszolút nem ért a meglepetés a film végén, azt gondolom. Szóval egy kifejezetten jó élmény volt filmben.
Igen, egyetértek ezzel a gondolatmeneteddel. Tényleg oda kell figyelni erre a filmre, mert hogy például az előbb említett kezdésjelenet, ami tulajdonképpen egy születésjelenet, bár vannak hangok, de kimondottan inkább a képi világgal próbálja elmagyarázni a mai rendezőnk, hogy, hogy mi is történik itt, és mi is zajlik itt. És hozzáteszem, hogy az egész filmben nem beszélnek túl sokat. Tehát szerintem egy 3-4 oldalra elfért a maga a beszédek és monológok leírása. Valóban inkább a gesztusok, az arcok, a mimikák és a képi világ az, ami felépíti ezt a filmet.
Valamint a zene, amit egyébként kifejezetten
na,
a
igen.
filmhez írtak, és uh-huh. aki írta, az annak egy fontos feladata volt az, hogy a zenével a film részeit a film részét el tudja magyarázni, tehát egyfajta ilyen elbeszélő zene van ebben uh-huh. a szöveg helyett, mert nincs szükség a szájbarágásra. Még egyszer, ez egy tényleg olyan film, ami kifejezetten haladó embereknek készült, és nyilván nekem kellett utána egy videó, hogy így összerendezem, hogy tényleg jól értelmeztem-e azokat a dolgokat, amiket én értelmeztem, és mondom, ez most így nem önfényezés, hanem inkább csak egy önrácsodálkozás, hogy tökre örülök, hogy az elmúlt éveknek a filmnézései nem voltak hiába valóak, nem üres fejjel nézem a kijelzőt, vagy nem azért nézek valamit, ha már leülök egy másfél órára, hogy az agyamat kikapcsoljam hülyeségekkel, mert azt igazából szerintem bármikor meg tudom tenni. Szóval, hogy a zene, a képi világ és a zene az nagyon szorosan magyarázza, vagy igyekszik elmondani azt, amit szavakkal nagyon sokszor nem lehet. Uh-huh. Vagy nem, ez nem igaz, el lehetne mondani szavakkal, csak nem izgalmas, megölöd a varázsát.
Egyetértek, ugye rengeteg olyan film van, ami tényleg ilyen háttérként is működhet, tudom én, főzés közben, vagy vasalás, vagy teregetés közben. Na, ez nem olyan. Illetve, ha már említetted a zeneszerzőt, ő egy Mika Levy nevű angol zeneíró, producer, amúgy Mikachu néven fut, és most, ahogy mondtad, így utána néztem, és van egy másik film, amiben szintén ő adja a zenei aláfestést, egy 2019-es, aminek az a címe, hogy Monosz, és azt is nem olyan rég láttam, és hát ott is ugyanúgy, mint ebben a filmben, ebben az Under the Skin-ben, ott nagyon együttműködik a kép meg a hang, úgyhogy majd érdemes lesz azzal is esetleg foglalkozzunk.
Benne vagyok, hogyha hasonló.
A jövőben. Hát témaügyileg annyira nem hasonló a két film, de képi világ és hangvilágban nagyon vagányul van összerakva. Menjünk szerintem be egy picit ennek a filmnek a cselekményébe, úgyhogy ha aki már kedvet kapott és meg szeretné nézni, az akkor kapcsolja ki ezt a podcastet, és majd utána hallgassa meg a további részét, miután megnézte a filmet.
Hú, hát...
hát igazából 2-3 mondatban el lehet mesélni a sztorit, nem?
Abszolút. 2-3 mondatban el lehet mondani, viszont... tegyük hozzá, hogyha akkor spoilerezünk, és akkor induljunk el. Nekem az első leglevehetőbb reakcióm az volt, vagy hát a reakciókról levehető tény az volt, hogy nem emberrel állunk szemben. Látunk egy gyönyörű szép nőt, aki egy furgonnal, illetve hát, nem is oda menjünk vissza, az elemzések alapján, illetve amiket láttam, meg ami így lejön a filmből, hogy nem egy teremtményről beszélünk, hanem egy, hogy mondják, ezt nem jut eszembe a magyar szó, mert angolul néztem, hogy ez nem egy lény, hanem ez egy gép. De nem is gép, tehát őt megcsinálták, nem teremtették, nem született, hanem létrehozták. Uh-huh. Egy készítmény, nem teremtmény. Na,
creature.
Igen. De a creature az nem a földi teremtmények, tehát, hogy mit tudom én, bokrok, rókák, kis halak, hanem inkább úgy, mint egy ember, hogyha leül egy asztalhoz, és összepakol mondjuk egy számítógépet, vagy összepakol egy nem tudom mit, állatot nem tudsz összerakni, növényt sem tudsz összerakni, csak mindegy. Tehát ugye ez egy olyan teremtmény, egy creature, ami itt megjelenik. Nagyon sok érdekes kérdés vett föl már az első jelenet. Rögtön azon gondolkoztam, hogy nem tudom értelmezni ugye a motoros férfit, de valószínűleg ez az entitás, ami valahonnan messzőről jött, és ide létrehozta ezt a teremtményt a földre.
Igen, ezzel a motoros résszel nekem is voltak problémáim.
Mint ahogy több helyen is leírták ezt, hogy nem is igazán van szájba rágva ez, hogy miért csinálták, ezt rád bízzák, hogy ezt helyezd el magadban valahol. De hogy az elején a mesztelen nő fölveszi a halott nő ruháit, és így ezen gondolkoztam, ahogy leveszi róla a melltartót, és tényleg teljesen pucéra vetközteti, és felöltözik belőle, hogy mi kell ahhoz, hogy egy halott nőről levett bugyit a saját testedre húz. És akkor már itt zavart keltett a sztoriban valami. Szintén ugye van egy könycsepp, amit látunk az arcán, annak a nőnek, annak a halott nőnek, akiről lehúzzák a ruhákat, ahhoz, hogy felöltöztessék ezt a nőszerű lényt. És ott látunk egy könycseppet, ami szintén így nem szorul magyarázatra, csak nekem olyan érzésem volt, hogy egyébként ezt a textúrát, ahogy kinézett ő, ezt így átvették, ezt lemásolták. Megkapta ő, hogy boldoguljon, vagy hogy legyen egy emberszerű kinézete ebben a világban, és akkor magára öltötte ennek a nőnek a kinézetét, akit nem tudom, elütöttek az elején, vagy leütöttek oda a bozótosba, hogy így fölhozza a vállán a motoros férfi. Ez egy érdekes dolog volt, és akkor ahogy viselkedik az egész, abban van valami olyan emberietlen, hogy hogy percekig csak így bámulod, hogy képes valaki ennyire nem emberiként mozogni emberként. Ez szerintem zseniális, ahogy a nő ezt, a színésznő ezt lehozza.
Hát és itt ugye ezzel a nonverbális képi világgal el is lett magyarázva az, hogy ki is a mi főszereplőnk, vagy milyen creature is ő, ahogy az előbb fogalmaztad. És elég is ez a dolog. Amúgy ez a motoros rész most, ahogy mondtad, és az előbb így felötlött, hogy ezt így nem sikerült helyre rakni, lehet, hogy ez ilyen kicsit ilyen háttérbanda, tehát, hogy akik így kéne rá vigyázzanak, vagy nem tudom. Belemehetünk akár ebbe is, de szerintem menjünk tovább, és talán próbáljuk meg tényleg 2-3 mondatba összefoglalni itt még az elején, hogy akkor az elején, hogy miről is szól. Ugye van egy földön kívüli teremtményünk, ugye a Scarlett Johansson által megformált női kinézetű valami, aki férfiakat gyűjt össze, és hát tulajdonképpen szétrobbantja őket, vagy...
Én ezt nem tudnám megmagyarázni. Olyan érzésem volt...
Bár erre körülmények... is kaptunk azért képi bemutatást, hogy akkor mi is zajlik.
Igen, a körülmények arra utalnak, hogy mindenáron arra van tervezve ez a lény, hogy férfiakat csábítson el, vigyen be valahová, ahol aztán ilyen kelepcébe csalva rabul ejti őket, és mint ahogy nekem az a hasonlat jutott eszembe, hogy mint ahogy megeszel egy kaját és a gyomornedvet feloldja, úgy ezek a férfiak is beérkeznek egy tök sötét házba. Ugye egyik sem igazán, vagy talán egy férfi kivételével a többieket nem mutatja, tehát nem tesznek semmiféle utalást, hogy azért ez a nő egy nagyon lepukkant házba viszi el őket, mert annyira el vannak varázsolva a nőtől, hogy nem is érdekli őket, hogy milyen ajtón lépnek be épp. Majd egy vaksötétbe találják magukat, ahol vetkőzni kezdenek, és eleinte egy ilyen feszített víztükrő, fekete vízű medencére emlékeztet az egész, és ahogy a nő vetkőzik, úgy őt követi a férfi is, és ahogy hogy mondják ezt? Mikor megdelejez valakit, vagy tehát ilyen megbűvölő módon csalogatja őket be, és a férfiak elsüllyednek ebben a hát nem mondanám, hogy medence, vagy tartály, de valami olyasmire emlékeztető helyen, ahol aztán érdekes módon a ruhájuk a felszínen marad, ők pedig elsüllyednek a felszín alá, és ahogy történnek ezek az elcsábítások és hazahúzolászások, úgy egyre többet engednek láttatni abból, hogy mondjuk elsüllyednek, majd ha elsüllyednek, ők még alulról látják egy ideig a nőt, majd aztán látjuk azt is, hogy akik hamarabb kerültek oda, azok már eléggé eltorzultak ebben a folyadékban, és úgy szétpukkannak, vagy szétrobbannak, de hogy mégse robbannak szét, mert valahogy összenyomja őket a víznyomás, nem tudom körbeírni, de elég nyomasztó volt ez a része.
Kicsit ilyen inside feelingem volt annál a résznél.
Igen.
Ez a víz alatti világnak a bemutatása, idézőjelbe világnak. Igen, hát akkor, ahogy mondtad, hogy ilyen gyomorsav meg, tehát, hogy falja a férfiakat ez a szerzeményünk, ugyebár, amíg nem találkozik egy elég furcsa másik creature-ra.
Igen, itt viszont azért közbe kell ékelni azt, hogy olvasva az elemzéseket, még mielőtt ezzel az emberrel találkozik, akiből eleinte nem voltam biztos, hogy ember, de végül is ember volt szerintem az illető, az a férfi, egy ilyen borzasztó ronda, akromegáliás fejű férfi volt, és azelőtt közvetlen talán van egy jelenet, amikor átprogramozza a nőt ez a másik lény, aki a motoros ruhában van. És ezt legalábbis többen így magyarázták, több elemzésben így magyarázták, hogy ez egy ilyen kifejezetten arra utaló rész, a zene is arra utal, hogy itt valami történik, valahogy átprogramozza, És ez az első olyan jelenet a filmnek, vagy legalábbis az első olyan csábítása, ahol a nő hosszasabban beszélget a férfival, és nem feltétlen a testi dolgokra tér ki, hanem a testiről átnyargal a lelki dolgokra. Azt kell tudni, hogy véletlen a nő úgy ismerkedik, hogy lehajtja az ablakot a furgonban, amivel megy, és leszólít férfiakat a furgonból az utcára, leszól, hogy erre a környékre megyek, vagy arra a környékre.
Hogy jutok ki arra az autópályára,
stb. Igen, és akkor hogy jutok el a legközelebbi postára, és akkor felveszi a férfiakat, és beszélget velük, na és ezt a férfit is így veszi fel, és kiderül, hogy ez a férfi azért sétál kapucniban, és megy sötét éjszaka vásárolni, mert borzasztó ronda. Egy átlagos testalkatú, de hatalmas vízfejű és ilyen akromegáliás arccal változásai vannak, így nagy orr, nagy ajkak, fülek, az arc teljesen eltorzult, és akkor hát szóba elegyedik vele, és ugye megkérdezi, hogy nem-e rossz érzés magányosnak lenni. És megérintés, ugye, mivel nem tudja megdicsérni még az előző jelenetekben a többi férfiaknak, azt mondta, hogy milyen szép a szemed, vagy milyen jóképű férfi vagy, ennél a férfinél inkább az dicséri meg, hogy milyen gyönyörű a keze. Uh-huh. Mert tényleg nem lehet mást rajta dicsérni úgy igazán első látásra.
Hát de ez szerintem tök őszinte dolog, tehát.
Igen, csak hogy addig kifejezetten a test...
testre. Hát a kéz is a test része, nem?
Hát igen, de azért a kéz az már szerintem egy másik vonatkozás, mint hogy a szem is a test része, de megdicsérheted a nőt, hogy milyen jó melleid vannak, meg megdicsérheted a nőt, hogy milyen szép a szemed. És akkor már a szem a lélek tükre, és akkor innen lehet átnyargalni mindenféle lelki dologra. Tudjuk, hogy zajlik ez, csak hogy a kézérintés, és azért a kézérintés egy diszkóban, egy táncesten, egy randin teljesen más élmény, mint hogyha mondjuk valaki...
Valakit felszedsz a kocsitba, és...
Hát vagy egy diszkóban markolász a fenekedet valaki, vagy te markolászod valakinek a fenekét, ahhoz képest a kézérintés az sokkal másabb. Uh-huh. És vagy annak a dicsérete. Szóval itt azt érzi, vagy én azt éreztem legalábbis, hogy itt most valami más történik, és ez volt az első férfi, akit viszont szabadon engedett, miután becsalogatta ebbe a fekete színű szobába, ahol a férfi meg is jegyzi, hogy biztos, hogy én most csak álmodom, mert hogy így vetkőzik mind a kettő, a gyönyörű nő is, meg a borzasztó ronda férfi, és akkor mondja, hogy igen, ez egy álom. És utána szabadon engedés, ott van valami, ami utána szabadon engedte, mesztelenül persze a ruhái nélkül a férfit. Azok után van egy ilyen jelenet, ahol belenéz a tükörbe, és onnantól kezdve tök más irányt vesznek az események. Uh-huh. Ami eszélyen egy sarkalatos pontja a filmnek.
Hát nem tudom te, hogy értelmezted, de ennek a főleg így második nézésre vált számomra világossá, hogy azért van itt egy elég kemény ilyen feminista vonala ennek a filmnek a mondani valójának, és szerintem ez megállja a helyét, hogy azzal, amit mondtál, hogy azzal az átprogramálással, meg ezzel a szabadon engedéssel, hogy a főhősünk azért rájön a női miben létnek az univerzális nehézségeivel, ugye van egy olyan rész is, mikor valamit megpróbál megenni, de nem sikerül neki, illetve ez a tükrös rész, meg ugye van egy ilyen szeretkezéses rész is.
Igen, én azt éreztem, vagy én nem éreztem benne a feminista vonalat, vagyis legalábbis abban az értelemben vett feminista...
Eddig nem.
Feminista vonalat, hogy itt most inkább az a bosszúpárti genderista vonalra gondolok.
Hát én sem feltétlenül arra gondolok.
Hanem inkább az, hogy arra utal...
Hogy a nő egy földön kívül, és meg kell ismerje a minden fizikai és lelki és mindenféle jellegét. Valami ilyesmit éreztem én.
Én azt láttam benne, hogy vajon hogy mennyire befolyásolja az identitásunkat, a kinézetünk, az, hogy milyen neműnek születünk. Itt van egy ilyen nagyon érdekes jelenet, ugye az a szeretkezés, hogy eleinte egy férfi ugye leszólítja, amikor így bandukol az úton, tényleg az is olyan emberietlen, ahogy így sétál, megy az úton, és akkor mondja neki a férfi, hogy mindjárt jön egy busz. És akkor megáll, és megvárja a buszt, és felszáll a buszra, és ott beszélgetnek, és a férfi kérdezgeti, de itt, innentől kezdve, ahhoz képest, hogy addig beszélgetős volt a nőci, a férfiakkal, és még meg is jegyzi ennek a ronda férfinak, hogy hát nem vagy valami szószátyár, ahhoz képest onnantól kezdve ő teljesen elnémul, ahogy a tükörben nézett, és ugye mondja a férfinek, hogy nem soká jön a busz, jó, és akkor némán megvárja, és így kérdezgetik, hogy baj van, vagy segít, kell segítség, így itt olyan érdekesen viselkedik, tényleg, mint aki így szétszórt, vagy esetleg drogot vett be, vagy valami, tehát ilyen tökre nem áll neki helyre, hogy mi van, és akkor ez a férfi befogadja, a teát főz neki, altatja, és ahogy szeretkezéshez jutnak, és a férfi megpróbálna behatolni, ahogy normál szeretkezés során, itt nagyon megijed a nőszerű lény, és ahogy így föl kell az ágyról, és oda tartja, így lemarkolja az éjjeli szekrényről az éjjeli lámpát, és így oda tartja a punciához, hogy így megnézi, hogy itt van egy lukinet, de erről még nem is tudtam eddig. Ez a csodálatos,
igen.
És hogy nem beszél senki, csak hogy az a jelenet, ahogy így oda dugja, hogy így hát ezt nem tudtam, hogy itt még van egy nyílás. Uh-huh. Ez szerintem ez nagyon kifejező. Ebben, hogy így, hogy mennyire befolyásolja az identitásunkat, az, hogy milyen neműnek születünk, és az itt egy ilyen nagy ráeszmélés rész volt. Szóval nem láttam,
igen.
Feminizmus üzéket nem láttam ide, de lehetségesen úgy, tehát egy ilyen értelmezést is el tudok fordítani.
De most a feminizmusnak a pozitív részét értsd ez alatt, tehát hogy a nő magára ismerése, hogy megnézi magát a tükörbe, és rájön, hogy ő szép, és talán emiatt már ő sem olyan szószátyár, mert rájön, hogy a férfi miért néz úgy rá. Érted, hogy mit mondok?
Igen.
Illetve hogy aztán egy szeretkezésnél rájön, hogy neki a teste milyen is, és azon kívül, amit a tükörbe lát, még ott vannak olyan dolgok, ami... Tehát, hogy ez ilyen női öntudatra ébredést, így értem. Tehát nem ez a harcos Amazon feminizmusra gondoltam. Na, és akkor a film vége még az, ami ugye, hát kiverheti a biztosítékot többeknek, illetve ugye az elején elmondtam, hogy ez egy sci-fi dráma, de például kapott ez a film Empire díjat, ami a legjobb horrorfilm kategóriát jelenti, és hát ezt valószínűleg olyan sok ilyen jelenet nincs a filmben, talán a vége az, ami erre predesztinálja ezt a filmet.
Igen, ugye, amiután így feleszmél, hogy neki lába között van még egy rés, azok után így ő elszalad.
Próbál elmenekülni,
de úgy maga elől egy kicsit szerintem, mert nem hiszem, hogy üldözte az a férfi, akivel szexelni akartak, és ahogy így menekül egy ilyen kabátban, összetalálkozik egy férfival az erdőben, aki egy ilyen munkás ruhában van, ilyen tipik, ilyen fényvisszaverő mellény, meg favágó kabát, ilyen egyértelmű, hogy ott valami, nem tudom, ilyen fakitermelésen, vagy valami építkezésen dolgozhatott a környéken, és akkor úgy mondja, hogy azért ott már nagyon fenyegető, tehát egyértelmű, hogy ott necces, amikor egy ilyen mindenkitől elzárt helyen, vagy nem, mindenkitől távol nyitott helyen találkozol valakivel, és akkor ott azért meglebegteti, hogy hát azért óvatosan egyedül, mert 2000 hektáros terület, itt azért eléggé egyedül van az ember, ott abban már meglebeg a levegőben egy nemi erőszaknak a halvány
lehetősége,
ami aztán nem meglepő módon be is következik, vagy elindul a film során, ahogy így menekül a nő, és ez a férfi leteperi, ugye beszáll a kocsiba, egy hatalmas, egy faszállító kamionba, amit aztán végül is nem tud elindítani, ezért kiszáll, és elkapja a férfi, és ott itt valami történik, ahol leteperi a földre, és ott dulakodnak. Egészségedre.
Jó. Igen, ugye itt kapjuk meg azt a magyarázatát igazából a filmnek, hogy itt nem egy húsvér nőről van szó, akinek eddig nem állt össze a kép, az most tényleg megkapja azt a lényt, ami tulajdonképpen hordta azt a kinézetet, ami a Scarlett Johansson kinézetét adta ennek a karakternek, és ugye egy ilyen, most hirtelen azt mondtam volna, hogy egy összeégett, összeasszalódott, ilyen humanoid, fekete színű akármi, és ez az összeégett, ez még klappolna is.
Hát a végére mindenképpen, ugyanis tényleg a férfi, aki megpróbálja megerőszakolni, hogy így gyűri le róla a ruhát, véletlenül a bőrét is legyűri. Uh-huh. Az egy ilyen horrorisztikus jelenet, de ott akkor már így nem volt váratlan, hogy itt kiderül, hogy nem emberi lényről beszélünk, és az egy nagyon emlékezetes rész, hogy így lefejti magáról a nőci a bőrt, és uh-huh. az arcáról a bőrt visszafordítja magára, és ez pislog még. És rámered, és így néz, és egy ilyen szénfekete, nekem az ezüst utazó jutott eszembe a Fantastic Four-ból, volt egy ilyen rész, és az a karakter jutott eszembe, csak sokkal sötétebb, sokkal antracitabb színe volt, aki aztán ugye a férfi, aki megpróbálta őt megerőszakolni, az nem által megjelenni hirtelen egy kanna benzinnel, és le is önti, és meg is gyújtja. És ott a helyszínen porrá ég ez a lény, aztán, hogy így porrá ég, a levegőbe repül, és egyé válik tulajdonképpen a környezetével, szóval egy ilyen nagyon szép ívvel, vagy az ívnek a vége, az nagyon szépen záródik itt le a film végén, ahogy egy ilyen földhöz nem nagyon, vagy emberekhez nem nagyon köthető lény, a kinézettel, az emberekkel való ismerkedése kapcsán, az erőszak által, a megfigyelés által, a megtapasztalás, ugye ízek, szagok, szexualitás megtapasztalása által mindenen végigmenve, már majdnem emberré válva végül elég, és hamuvá válva, hogy felrepül a levegőbe egy ilyen nagy havazásban, és egyé válik a környezettel, vagy egyé válik a földdel.
Uh-huh. Ahogy korábban mondtad, hogy nem lepett meg ennek a kicsit horrorisztikusabb végkifejletnek a megtörténése, én már egyenesen vártam, mikor az első megnézésnél, mert valamelyest levágtam, hogy itt kell történjen valami olyan látványosabb, és a film addigi történetében nem annyira szájbarágos dolognak, tehát hogy itt viszont megkapjuk ezt ilyen pár percben, amire számítottunk, vagy amit igazából vártunk, hogy ez meg fog most történni ebben a 100 percben, vagy nem, a 106 percben.
Igen, viszont amúgy annyira ijesztőnek nem találtam, tehát ugye nem uh-huh. volt ijesztő, de nyilván most kinek mi, és hogy horror díjat kapott, lehetne nevezni akár, uh-huh. de nem volt annyira ijesztő, de nem volt, tehát azért, talán azért nem volt ijesztő, mert szinte várta igen az ember ezt a jelenetet, hogy mikor érkezik meg az, hogy derüljön ki, hogy ez milyen lény is valójában.
Na. Még valami gondolat ide?
Hú, hát az ilyen több napig gondolkozós, nem feltétlen többször nézős, hanem inkább az, hogy egyszer megnézem, és több napig gondolkozok rajta, és így próbálom helyre rakni azokat a dolgokat, amiket látok. Talán megemlíteném még most így visszamenve a film cselekményben azt a jelenetet, ahol egyértelműen kiderül, hogy semmi emberi, vagy hát ő nem ember, amikor a tengerparton meglátja azt a párt, akinek a kutyája belevesz a tengerbe, majd utána szalad a nő, az is odavesz, és megpróbálja megmenteni a férje, az is a tengerben leli a halálát, és ott marad a 2 éves kisgyerek a parton, és ahogy ő leüti a párt megmenteni próbáló random turista férfit a tengerparton, és fejbeveri egy kővel, és elvonszolja, és elmegy a gyerek mellett, és rá sem néz a síró gyerekre, aki sikítva, sírva a szüleit hiányolja, és ül a homokban, vagy a kavicsokon, és így rá se pillant. Tehát egyértelműen látszott rajta, hogy ez nem ember. Ennyit ott még eszembe, hogy ez egy ilyen nagyon szignifikáns jelenete a filmnek. Szerintem mindent elmondtunk, én azt gondolom, hogy így elmondva, így furának hangzik, vagy olyan kuszának, de én azt gondolom, hogy nagyon szívesen javaslom bárkinek, aki már nem kezdő filmnéző, és nem csak azért néz filmet, hogy a háttérbe menjen valami, vagy hogy kikapcsolódjon a nap folyamán, hanem olyan embernek javaslom, aki kifejezetten tornáztatni akarja a mentális képességeit akár egy film során.
Jó, hogy említetted ezt a vizes jelenetet a filmben, mert erről én is akartam beszélni, de kicsit kimaradt aztán. Jó, igen. Igen, egyetértek azzal is, amit mondtál, hogy lehet, hogy így elmesélve nem annyira érdekes történet, de ez abból kifolyólag, amiről beszéltünk, hogy itt a képi világra épít a rendezőnk, és a hanghatásokra, meg a zenére, úgyhogy ez inkább egy ilyen audiovizuális élmény, nem pedig igazából nagyon kíváncsi lennék a regényre, hogy az hogy tudná ezt visszaadni, tehát hogy mik a különbségek. Jó, van azért egy elképzelésem, hogy ezt betűkben olvasni, vagy így, ahogy mi megtettük, hogy megnéztük és hallgattuk azt, ami történik, hogy ebben mi lehet a különbség, de hajlanék rá, hogyha a kezembe kerülne ez a regény, akkor, vagy regény, nem is tudom, hogy regénye, hogy nem elolvasnám el.
Kíváncsi lennék rá mindenképpen. Biztos, hogy sokkal több mindent megtudnánk.
No, hát szerintem írjátok meg a véleményeteket ezzel a filmmel kapcsolatban, hogyha láttátok, akkor azért, ha pedig mit csináltunk hozzá egy kis kedvet, hogy megnézzétek, vagy keltettük fel az érdeklődéseteket, hogy nézzétek meg, akkor meg a megnézése után mondjátok el, hogy mennyire tetszett nektek, illetve ahogy a blokk előtt mondtam, hogyha nektek van olyan filmélményetek, ami annyira meghatározó, de mondjuk a saját gondolatvilágotokon kívül kíváncsiak vagytok arra, hogy mondjuk mások hogy gondolkoznak, vagy hogy látják azt a filmet, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk, ugyanis rengeteg helyen megtalálhattok minket. Elmondod, hogy hol?
Legkönnyebben a Spotify-on, illetve Apple Musicon találtok meg minket, hogyha a streaming szolgáltatásaitok nincsenek fizetve, vagy nem terveztek ilyenre előfizetni, akkor a YouTube-on javasoljuk, illetve Anchor FM-en a megkeresést. Ha szeretnétek néhány posztot lájkolni, akkor Instán és Facebookon is megtaláltok minket, valamint egy csomó másik helyen még, amiről lehet, hogy mi sem tudunk.
Ja. 2 hét múlva jövünk szerintem, már be vannak tervezve a témák, úgyhogy, de nyitottak vagyunk a változásra, ezért is propagáljuk, hogy szóljatok hozzánk, hogy miről szeretnétek hallani a véleményünket, vagy ilyesmi. Úgyhogy én Gergő nevében is megköszönöm a mai figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok! Dance, 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 dance.